gemütlich.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Pálok Péter, Mahajan Dász, és velem szemben beszélgető partnerem Medvegy Gergely, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vezető jóga oktatója. Az első kérdésem az adódik a foglalkozásából. Kezdjük az alapoknál a jógával kapcsolatban. Mi a jóga?
Igen, ez jó kérdés. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát a jóga igazából a szanszkrit szó. Kettő jelentése is van. Az egyik jelentése jogaszónak az, hogy összekapcsolódás. Jogosan kérdezhetjük, hogy milyen összekapcsolódás ez, vagy mivel, hogyan. Hát a joga tradíció úgy mondja, hogy összekapcsolódás a legfelsőbb forrással. Tehát az egyéni lelket összekapcsol a legfelsőbb lélekkel, Istennel. A jogaszó másik jelentése pedig az, hogy igába hajtani, megzabolázni, szabályozni. Itt megint lehet a kérdés, hogy akkor mit is szabályozunk mi? És a joga tradíció értelmezése szerint az érzékszerveinket, a tudatunkat, az elménket próbáljuk megszabályozni, és aztán a figyelmünket befelé irányítani, az önvaló felé, vagy a kapcsolat felé, Isten felé. És ha ezt a kettőt összeolvasztjuk, ezt a két jelentést, akkor kapjuk meg a joga szó teljes jelentését, ami nem más jelent, mint az elme és a test kontrollálásával összekapcsolódni a legfelsőbb forrással, Istennel. Talán így ezt jelenti a joga.
Alapból ezt jelenti. És ha valaki jógát szeretne gyakorolni, akkor ő milyen célt láthat maga előtt? Tehát miért jógázzon? Tehát a jógának valójában mi a célja?
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, hiszen nem csak úgy szoktunk jógázni, hanem van, aki, van oka annak. És ez nekünk nagy segítségünk lehet három szinten is. Testi szinten, szellemi szinten és lelki szinten is. Ugye már sajnos ez elcsépelt, ez a test, szellem, lélek hármasra, mert már manapság egy arckrémet is ezzel akarnak eladni. De itt a jogában valóban megjelenik ez a három szint. Testi szinten a joga azt tud egészséget adni, erős, rugalmas testet. A szellem szinten az elmét lecsendesíti, ad egyfajta belső békét, nyugalmat, harmóniát. A lelki szinten pedig pont ebbe segít, hogy megtaláljuk önmagunkat, a környezetünkkel való békét és Istennel való kapcsolatunkat. Tehát ezen a három szinten tud segíteni nekünk a jóga.
És ha valaki jógát gyakorol, ha valaki jógát gyakorol, és szeretne fejlődni mind a három szinten, akkor ő milyen módon választhatja azt ki, hogy melyik jóga fajtát gyakorolja?
Igen, igen. Hát szét kell először nézni, hogy egyáltalán milyen jóga fajták vannak. Sok van, de a jóga szentírások négy ilyen tradicionális jóga irányzatot említenek. Az egyik ez a karma jóga, ami a tettek jógája, amikor a cselekedeteink által próbáljuk szabályozni önmagunkat, és elérni Istent, vagy helyreállítani vele a kapcsolatot, mint például ilyenek, hogy önzetlenek vagyunk, együttézőek vagyunk, szolgáltkészek vagyunk, másokért élünk, stb. Stb. A másik joga irányzat az a gyána joga, vagy szoktuk úgy is hívni, hogy gyána joga, az attól függ, hogy szanszkrit vagy hindi kiejtéssel mondjuk. Ez a tudás jogája. Amikor is a jogi, a kereső, a gyakorló, a tudás által az intelligenciája segítségével próbálja megérteni azt, hogy ki ő valójában, elemzi az anyagi világot, lelki világot, az anyagot, a lelket, Istent és az általa teremtett világot, és ezen keresztül próbálja magát behelyezni a világba, és akkor újra meglelni a kapcsolatát a legfelsőbbel. Aztán van az astánga jóga, ez a 8 fokú jóga rendszer. Ezt a jóga rendszert Patanjali összegezte, ő egy jógi volt a jóga szutrában, ez egy jóga írás. Az astanga ez azt jelenti, hogy négy részre osztható jóga, tehát négy légyfajtája van, négy lépcsője, ami a yama, niyama, ezek a szabályozó elvek és előírások, az ászanák, testhelyzetek, a pránájám a légzőgyakorlat, a pratyahára az érzékek visszavonása, a dhárana a koncentráció, dhyána a meditáció, és szamádi a teljes lelki elmerülés. Ez egy olyan folyamat, amely ezen 8 lépcsőn keresztül próbálja szabályozni a gyakorlót. Ez egy ilyen mechanikai út, ha lehet ezt mondani. A testet, az elmét szabályozva teremtődik meg az egyensúly és a kapcsolat. És igazából, hogyha ebből kiragadjuk az ászanákat és a pránájámát, akkor azt szoktuk hívni hatha jógának. Majd erről még szerintem beszéljünk külön érdemes, mert leginkább ezt ismerik a legjobban az emberek. De van még egy negyedik jógairázat is, a bhakti jóga. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, a bhakti jóga annyit jelent, hogy a szeretet és az odaadás jógája. Amikor a szeretet által próbálunk egyfajta szabályozott életet élni és kapcsolatot teremteni másokkal, Istennel. Nekem segített ebben egy példa, hogy megértsem ezeket a jóga irányzatokat. Az én tanárom, jóga tanárom mondta nekem ezt, hogy átlássam, hogy mi az összefüggés és mi a különbség az egyes jóga irányzatok közül. Ugye itt mondtam neked, hogy jógában van egy olyan cél, hogy magunkat szabályozni és összekapcsolni Istennel. Ha most ezt egy olyan hasonlatban mutatnánk be, hogy van egy tanárnéni, legyen ő az Isten, és vannak a diákok, a gyerekek, és akkor ezek a gyerekek akarják elégedetté tenni a tanárnénit, hogy akkor hogyan tehetik. És akkor tegyük fel az egyik diák, nem tudom, Péterke, ő választja a karma jogát, az önzetlenség jogáját, akkor együtt érzi az iskolatársaival, segíti őket a tanulásban, stb. Hogyha most végig gondoljuk, akkor ezzel ő valószínűleg meg fogja szerettetni magát mind az osztálytársakkal, mind a tanárnénivel, tehát valahol elérte ugye a célját. Aztán van egy másik diák, nem tudom, a Julika, ő azt választja, hogy a gyána jogát követi, a transzcendentális tudás jogáját, akkor ő ebben az esetben megtanul mindig mindent, megcsinál minden házi feladatot, mindig jelentkezik, minden kérdésre tudja választ, ötösre írja a dolgozatait, hogyha végig gondoljuk, akkor ezzel is ki fog emelkedni, és elégedett lesz fel a tanár. Ha valaki az astanga jogát követi, így a példával élve, akkor ő betartja például a házi rendet, ugye az iskola szabályzatait, egyenesülő az iskolapadba, tehát a testét szabályozza, szinte csak a tanára figyel, tehát koncentrál, issza a szavait, meditál azon. Ugye, hogyha van egy ilyen gyerek, aki így szabályozza magát, ugye astanga jogával, akkor szintén eléri ezt a fajta célját. És hogyha van az utolsó diák, nem tudom, Móriczka, nagyon szeretjük őt, ő pedig egyszerűen csak a bhakti jogát választja, pusztán szereti. Szereti a tanárt, szereti a diáktársait. Ez azért lényeges, mert ha ott van a szívében a szeretet, akkor mi azt mondjuk, hogy az összes többit is fogja csinálni. Mert a szeretet elég motiváció lesz ahhoz, hogy ő akarjon együttérző lenni, odaadó lenni, hogy akarja betartani házi rendet, hogy mindig mindent megtanuljon, és akkor törekedjen. Lehet, hogy nem ő lesz a kitűnő tanuló, csak négyes lesz most a példával élve, de szerintem teljesen mindegy, mert a célját eléri azzal, hogy odaadó. És akkor itt jön a lényeg, amit mi szoktunk itt tanítani a mi jóga irányzatunkban, vagyis nem a jóga irányzatban, hogy az a legjobb, hogyha ezeket mindegyütt gyakoroljuk. Hiszen egyik segíti a másikat. Nagyon nem jó csak az egyik irányba elmenni, mert még az se jó, hogy csak a szeretet van ott, mert tegyük föl, te szeretsz engem például, és látod, hogy most te nem tudom, szomjas leszek, és tegyük föl, kitad, ó, most akkor én szeretem a Gergőt, hozok neki, nem tudom, egy pohár tejet, hogy, mert azt mindenki szereti, az egy jó kis ital, nagyon tápláló, stb. Idehozod nekem, csörök, csattogsz itt a stúdióban. Hát nem biztos, hogy jó, amit csinálsz. Egyrészt nem biztos, hogy etikus, nem biztos, hogy a helyi időkörülményt figyelembe vetted. Másrészt meg lehet, hogy nem is szeretem a tejet. Tehát akkor kell ugye a gyána joga, tudásra kell szert tenni. Hogy akkor mit is szeret a Gergő, akkor mi is az, ami oltja a szomját, akkor olyat hozol, nem tudom, vizet. És akkor megvárod a kellő pillanatot, betartod a szabályokat, amik itt a stúdióba kellenek, és úgy hozod nekem a pohárvizet. Tehát akkor ott a tudás, ott van az odaadás, a karma joga, és akkor cselekszel is, használ a tested, a mozdulataidat, tehát minden egyesül ebben. Tehát ezért mondjuk azt, hogy igazából nem jó egyet-egyet kiragadni, mindegyiket kell csinálni, de az eszenciája mindig legyen a szeretet, az adás, tehát a bhakti jóga. És akkor így fog kiteljesedni a jóga.
És Magyarországon te már régóta jóga oktató vagy, hogy az emberek melyik részéhez csatlakoznak először? Tehát a nagy átlag, amikor jogával találkozik, akkor ő mit keres?
Igen, igen. Tehát most elmondtam ezeket a joga irányzatokat, általában ezeket nem ismerik az emberek. Amit inkább ismernek, az a hatha joga. Hatha joga, ugye ezt már említettem az előbb neked. Ez az astanga jogának mondjuk lehet a része, amikor az ászanákat, pránájámát, tehát a testgyakorlatokat, légzőgyakorlatokat kiragadjuk, és ezeket együtt vesszük, az a hatha joga. Gyakorlatilag ezt lehet mondani azt, hogyha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, butítani, hogy ez egy ilyen torna, egy ilyen testgyakorlás, testnevelés. Aztán mondjuk már a hatha joga ki szokott egészülni még más elemekkel is, a testgyakorláson, a légzésen túl még ott szokott lenni a táplálkozás, a relaxáció és a meditáció is. És akkor, hogyha ezeket gyakoroljuk, akkor lesz egy egészséges, erős testünk. Nyugaton leginkább ezek a legnépszerűbbek. Tehát amikor mindenféle joga irányzatot hallunk, az csak igazából egy jelzőt még elé tesznek, de mindegyik a hatha jogát gyakorolja. Most itt tudom, hogy nem lehet neveket mondani, ezzel nem fog különböző jogai irányzatokat sorolni, de gyakorlatilag 90%-ban, amiket nyugaton ma látunk joga fajták, azok mind hatha joga elemeket használnak, és azt gyakoroltatják a résztvevőkkel. És igazából magint a hatha joga is egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas terület, még így is, hogy leegyszerűsítjük, hiszen ugye vannak ezek az elemei, amit felsoroltam, mindegyik önmagában is nagyon hatékony tud lenni. Például ugye volt az első a testgyakorlás, ezt szoktuk ászanázásnak hívni. Igazából ezek ilyen testhelyzeteket jelentenek, amiket fölveszünk és kitartunk. Ezeket a testhelyzeteket lehet dinamikusan fölvenni, tehát hogy mozgunk légzésszinkronnal, mint egy aerobik vagy torna, csak mégis picit másabb, mert precízebben, pontosabban oda szoktunk figyelni a gyakorlatok kivitelezésére. Mindig van egy adott mozdulat, hogy egy adott légzés, egy adott fókuszpont, tehát van benne légzőgyakorlat is, meg egyfajta meditáció is, amikor ezeket végezzük. Vagy ugye leginkább, leggyakrabban a hatha jogában ez a statikusan kitartott ászanázás, amikor fölveszük a testhelyzetet, és akkor megtartjuk. Különböző típusú testhelyzetek vannak. Testtartást figyelembe véve vannak álló, ülő, kéztámaszos, fekvő, fordított testhelyzetű ászanák. Ízületek mozgását tekintve vannak előrehajló, homorító, gerincsavaró, oldalra döntő, csípőnyitó, meg talán egyensúlyi gyakorlat. Ezek vannak, erősségét tekintve vannak kezdő, középhaladó, haladó gyakorlatok, tehát nagyon sok szempontból lehet őket tipizálni, és kinek mire van szüksége, azokat tudja gyakorolni. Az egyes típusú ászanáknak különböző élettani hatásuk van, hiszen ezért szoktuk mi őket gyakorolni, hogy elérjük ezeket az élettani hatásokat, tegyük föl, erősítjük magunkat, lazítjuk magunkat, javítjuk az emésztést, kiegyensúlyozzuk az idegrendszert, harmonizáljuk a hormonrendszert, oldjuk a stresszt, a feszültséget, ugye a mai átlag embernek erre nagyon nagy szüksége van, tehát ugye ezekre tudjuk használni. Ezért keresik a nyugati emberek leginkább a hatha jogát, hiszen erre van szükségük. És az a jó, hogyha gyakoroljuk ezeket az ászanákat, akkor valóban megadják ezek a gyakorlatok a testi egészséget, de a tradíció, vagyis a joga hagyományok szemszögéből az ászanák arra valók, hogy felkészítsenek minket a mélyebb, finomabb szintű jóga gyakorlatokra, mint például a légzőgyakorlat, a meditáció, az odaadó szolgálat végzése, lelki gyakorlatok végzése, ugye Isten felé, hiszen tényleg ez a közmondás, ez egy igaz, hogy épp testben, épp lélek. Tehát, hogyha egészséges, erős a testünk, akkor a elménk, a tudatunk is kiegyensúlyozottabb, jobban tudunk figyelni egyéb más dolgokra, akár önmagunkra, akár a kapcsolatainkra. Tehát itt nagyon-nagyon jó testgyakorlással kezdeni, mert megalapozzuk a jogát ezzel. És akkor a következő, amit használ a hatha joga, az ugye a légzés szabályzás, ezt szoktuk pránájámnak hívni. Ugye a prán az életerőt, életlevegőt jelent, amely áthatja az egész teremtett világot, működteti azt. Ugye ahogyan az áram működteti a háztartási gépeket, ugyanígy a prána működteti a természet rendjét, vagy a mi testünket is. Ez a prán, ez az életerő ott van a földben, a vízben, a tűzben, a levegőben, az éterben, tehát az öt őselemben. És ezeken keresztül tudjuk a mi testünkbe is fölvenni az életerőt. A földből, a táplálkozás segítségével nyerjük ki az életerőt, a vízből a folyadékbevitel által, itt a leginkább a forrásvíz, kútvíz, tiszta vízre gondolunk, nem a üdítő italokra. Aztán a tűz, egyrészt a nap, a tűzenergia, tehát hogyha sokat vagyunk a napon a szabad levegőn, akkor onnan veszük az energiát. Másrészt, amikor főzünk, a tűzön keresztül megy prána az életerő az ételbe, és azt ugye megint megesszük. És van a levegő, az pedig a légzés által, ahogyan lélegzünk. És akkor pránajám van, a pránajám azt jelenti, hogy a légzés szabályzása. Vannak különböző légző technikák, amely által egyrészt bevisszük az energiát a testünkbe, másrészt pedig elősegítjük a megfelelő áramlást a szervezetben. És akkor ebben tud segíteni nekünk a légző gyakorlatok. Itt van sok típusú nyugtató, kiegyensúlyozó, harmonizáló légző gyakorlatok, élénkítő légző gyakorlatok, fűtő, hűtő. Megint általában úgy szoktuk ezeket gyakorolni, kinek mire van szüksége. Télen nagyon jó fűtő gyakorlatokat csinálni, nyáron nagyon jó hűtő gyakorlatokat. Ha nagyon-nagyon túl vagyunk pörögve, nagyon-nagyon szenvedélyesek vagyunk, akkor nagyon jók a nyugtató, kiegyensúlyozó légző gyakorlatok. Mert tegyük fel pontosan, ha túl le vagyunk csendesedve, nagyon-nagyon már szinte tunyák vagyunk, lusták vagyunk, akkor nagyon jók az élénkítő légzések. És akkor egy tapasztalt jógi, vagy aki még nem az, akkor egy jógaoktató vezetésével ezeket tudja gyakorolni. Annak függvényében, mire van szüksége. És akkor ugye testünket megint csak egészségessé tesszük a légző gyakorlatokkal, de megint csak itt van egy másik szempont is, hogy a légzés szabályzása az hat a tudatunkra is. Ha légzésünket szabályozzuk, akkor a életerőt szabályozzuk. Az életerő, a pránikus test viszont kapcsolatban van a tudattal, a tudatunkkal, gondolatainkkal. És akkor ezen a vonalon végigmegyünk, hogy életerő, tudat, vagyis igen, tehát az életerő, a pránikus test, a tudat, egyiket szabályozva a másikra is hatunk. Tehát amikor a légzésünket szabályozunk, akkor a gondolatainkat tudjuk szabályozni. Gyakorlatilag a szétszór szenvedélyes elmét, ezt meg tudjuk zabolázni, le tudjuk nyugtatni. És szintén ez egy cél a jogába, hogy nyugodtak, kiegyensúlyozottak legyünk. Tehát itt így segít nekünk a pránajám. Igen, tehát volt a testgyakorlás, a légzésszabályozás, és akkor a hatha jogában szokták meg a táplálkozást is alkalmazni. Ez a táplálkozás ez azért nagyon fontos, mert ez igazából szerintem a jogában jön, hogy amit eszel, azzá leszel. A jogikus szemlélet is ezt mondja. Nagyon nem mindegy, hogy mit eszünk. Hiszen amit megeszünk, abból fog felépülni a testünk. Tehát hogyha minőségi táplálékokat viszünk be, akkor egészséges lesz a testünk. Ugye, amikor egy házat akarunk építeni, ott sem mindegy, miből építen. Tehát nagyon fontos, hogy a tégla, a fa, a malter, a kő, stb. Az mind-mind nagyon jó minőségű legyen, mert ha ezeket összerakod, akkor lesz stabil a ház. Ugyanígy, amikor bevisszük a tápanyagokat, fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, stb. Akkor ezek minőségiek legyenek, mert akkor lesz erős a testünk. És akkor kérdezhetnéd, hogy mi számít minőségi alapanyagnak. Jóga nagyon-nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy amit a nap, a levegő, a föld, a víz együttesen megtermeszt, megteremt. Tehát a zöldségek, a gyümölcsök, a gabonák, tehát ezek azok, amik nagyon minőségiek. Egyrészt, mert benne lesznek ezek, amit felsoroltam, a vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek, zsírok, szénhidrátok, fehérjék, stb. De nagyon fontos, hogy ezekben a táplálékokban nem csak az elemek vannak benne, amik fölépítik a testünket, hanem ott van a prána, amit az előbb emlegettem, az életerő. Hiszen nagyon fontos, az étellel életerőt is vigyünk be, mert lehet, hogy ott vannak az elemek, de össze is kell rakni. Gondolj például arra, hogy egy portára, egy udvarra leteszed a építkezéshez szükséges alkotóelemeket, téglát, fát, malter, stb. Össze fog állni egy házzal? Nem. Kell hozzá valami erő, külső erő, ami összerakja. Ez ugye emberi erő, géperő, mindegy, ami fogja és összerakja. A testünkben ugyanígy van. Bevisszük az elemeket, és a prána, meg annak a különböző fajtája, különböző energiák rakják végül össze az elemeket, és akkor így épül majd fel a szervezetünk. De még az sem mindegy, hogy milyen minőségű ez az étel, mert még nem elég, hogy zöldség, gyümölcs, gabonákat eszünk, hanem azokban is a tiszta, a jóság minőségében lévő ételeket kell enni, mert igazából azok fogják valójában táplálni mind a tudatod, mind a testet. Hát így azt hiszem ennyit mondanék, mert hogyha táplálkozásban nagyon jobban belemennénk, ez külön riport, mert lehet egy másik alkalommal beszélhetünk erről, hogy mi a jogikus táplálkozás. Ez egy hatalmas tudomány, mert ugye itt az ajurvéda is, az indiai természetgyógyászat orvoslás is már bejátszik, hiszen még azt is mondja, hogy a különböző testtípusú emberek különbözőképpen táplálkozzanak, szóval ez egy nagyon nagy téma. Szerintem így talán ennyi erről elég. És akkor volt még nekünk a relaxáció, igen, amit még használunk a hatha jógában. Relaxáció az azt jelenti, amikor tudatosan ellazítjuk a testünket és az elménket. Igazából a relaxáció az is, amikor egy jót beszélgetsz a barátoddal, hogy el tudsz lazulni közben. Relaxáció az, hogyha befekszel egy melegkád vízbe és ellazítod magad, vagy hogyha kifekszel a fűbe nyári meleg estén és ellazítod magad, az is az, vagy meghallgatsz egy komoly zenét, instrumentális zenét, az is egy relaxáció. Persze lehet ez konkrétabban, módszeresebben is használni, amit meg is szoktunk tenni a jogáma. Itt használunk egyfajta vezetett szöveget, egy vizualizációt, amikor is tudatosan parancsot adunk az egyes testrészeknek, hogy lazuljanak el, mire gondolok itt. Lefekszek, hanyat fekszek, végigvezetem a figyelmemet lábujjaktól indulva egész a fejtetőig, és akkor ellazítom a lábfejemet, lábszáramat, combomat, a belső szerveimet, és így tovább, és így tovább. Ez általában több perc, egy ilyen vezetett relaxáció, akár egy külső vezetés van, akár én gondolatban magamba vezetem végig a folyamatot. Végigmegyek az egész testemen, ellazítom az izmaimat, a belső szerveimet, utána a relaxáció tud abban is segíteni, hogy a gondolataimat lazítsam el. Mit jelent ez? Hogy a zavaró érzéseket, gondolatokat, aggodalmakat, feszültségeket, ezt mind elengedem. Vannak erre is különböző módszerek, amiket használ a jóga. Ezt érdemes kipróbálni egy gyakorló jogaórán, egy oktató vezetésével. És aztán, amit még segít lelki szinten a relaxáció, hogy ahogyan ezt végezzük, ezt a testi, mentális relaxációt, közben rájövünk, hogy külső szemlélőként tudjuk tekinteni magunkat, a testünket, az elménket. Viszont ha ez megtörténik, hogy külső szemlélők vagyunk, akkor bebizonyosodik az, hogy nem vagyunk azonosak. Se a testtel, se az elmével. De akkor kik vagyunk mi? És itt jön a jogának egy fontos tanítás, hogy lelkek vagyunk. Tehát a testen túl létező szubstancia, egy transzcendens, egy lélek. Ugye? Így hívjuk, vagy önvaló, ki hogy nevezi. És akkor ezt meg lehet tapasztalni, lehet érzékelni, hogy akkor én ezen túl létezek. Egy lélek vagyok. És akkor itt jöhet a hatha jogának a következő eleme, a meditáció. A meditációnak meg ez lenne a lényege, hogy ezt az önvalót tudni érzékelni, tapasztalni, meglátni. Most ez nagyon megfoghatatlan dolog, mert most azt mondom, hogy figyelj befelé, tekints befelé, mit látsz, mit, hát befelé, mi most a testemet lássam belülről. Hát igen, azt is lehet, vagy most lássam az érzéseimet, gondolataimat, igen, azt is lehet, de ilyenkor arra gondolunk, hogy az önvalót lásd. Persze ehhez kell gyakorolni, hiszen a meditáció maga, hogyha a technikai részét nézzük, akkor azt jelenti, hogy az elmét hosszabb ideig egy pontra rögzítjük. Az elmét rögzíthetjük anyagi dologra is. Tehát ha valaki beszélget, tegyük fel, most te itt hallgatsz engem nagyon töretlenül, és csak rám figyelsz, az is egy meditáció. Vagy elmész sétálni a természetbe, és nézed a tájat, és csak azt nézed, sem másra nem gondolsz, az is meditáció. Vagy amikor az emberek tévét néznek, csak arra néznek, az is meditáció. Meditáció alatt az elme, a tudat nagyon nyitott, sok mindent befogad. Nagyon alakítható. Ezért nem mindegy, hogy mi meditálunk. Ezért fontos, hogy jó dolgokon meditáljunk, vagy a jogában nem is csak jó dolgokon szoktunk, hanem lelki dolgokon, lelki tartalmú dolgokon. Az építi a lelkünket. Mi számít lelkinek? Minden, ami kapcsolatban a lélekkel, a lelki világa vagy Istennel. Ha ezek megvalósulnak, akkor ez egy lelki dolog. Ez lehet egy szent hely, egy ikon, egy ima, vagy amit a jogában használunk, azok a mantrák. Mantrák, vagyis olyan hangvibrációk, amik az elmét felszabadítják, a szívet megtisztítják. Mitől kell megtisztítani a szívet, felszabadítani az elmét? Ugye ez lehet a következő kérdés. A rossz gondolatoktól, a rossz tulajdonságoktól, ezt a jogában úgy hívják, hogy anarta, mohóság, irítség, büszkeség, akaratosság, stb. Sorolhatnám, hogy ezektől szabaduljunk meg, és helyette a jó tulajdonságok, az együttérzés, a türelem, a szeretet, odaadás, ezek jöjjenek elő. vagy ott van a karma, ez egy új fogalom, karma, sors, tettek és azok visszahatása, hogy ez is befedi a kis tudatunkat, ezektől megtisztulni, az időnek a hatásától megtisztulni, kötőerőktől, és is sok-sok fogalom van, én szerintem lehet, hogy most így nem mennék ezekbe a fogalmakba bele, valakit nagyon érdekel, akkor eljöhet egy jóga tanfolyamra, vagy vehet egy jóga könyvet, és akkor ezeket megnézheti. A lényeg, hogy a szív is tud koszolódni itt az anyagi világban. Ahogy a tested bekoszolódik izzadságtól, portól, mit csinálsz vele? Megmosod, ugye? Tiszta vízzel, tiszta lesz a tested, és akkor látod magad, látod a bőröd. Ugyanígy a szívet is meg lehet tisztítani, lelki mantrákkal, lemossuk, és amikor megtörténik ez a lemosás, akkor az, ami sok minden, ami befedi a szívet, ez megtisztul, és akkor ténylegesen előbb-utóbb, persze ez egy hosszú-hosszú folyamat, megláthatjuk, érzékelhetjük az önvalót. És ez megtörténne, vagy megtörténik azoknak, akik gyakorolnak, ők nem csak magukat láthatják meg, hanem ezáltal, hogy rájön, hogy ki ő valójában, mi az igazi önazonossága, ezzel egy időben szinte párhuzamosan kialakul az is, hogy Istennel való kapcsolata is felszínre kerül, vagy helyreáll, ami végül is a jogának a célja, hiszen ezt mondtuk, hogy ez a jóga, összekapcsolni Istennel, tehát itt tud segíteni nekünk a meditáció. Hát talán ez így együtt a hatha jóga.
Azt hiszem, ez egy jó és kimerítő válasz volt a kérdésre, hogy mi az a hatha jóga. Medvegy Gergővel, jógaoktatóval beszélgetek, és ezt a beszélgetést folytatjuk egy szép bhajan után. Köszönöm.
Namam Ishvaram Satyam Ananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Prajamanam param sat chit anand rupam lasat kundalam gokule vrajamanam Yasoda diyalu kalandavamana Param rishtam adyan tato drutya gopya Thank you. szakampa, tire kanka kampa, szitál grejbe, damo, da, damo.